Bakundi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az Inforádió arénájának vendége. Mivel kalkulálnak? Törökország tartja-e a megállapodást, és az Európai Unió tartja-e a törökökkel kötött megállapodást?
Magyarországnak ezzel kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy egy ilyen megállapodás ez mindenképpen hasznos. Ezért is szálltunk be ebbe pénzzel is, és támogattuk is ezt. Ugyanakkor azt mindig is mondtuk, és ma is ez a véleményünk, hogy egy Európai Unió, egy európai kontinens biztonságát, ezt nem lehet függővé tenni egy Európai Unión kívüli államnak a kényekedvétől. Tehát kell ilyen típusú együttműködés, de az európainak képesnek kell lenni a saját külső határainak a megoltalmazására, megvédésére, az Európai Unióban élő emberek biztonságának a garantálása. Ez volt az egyik álláspontunk. A másik, hogy ugye attól lehetett tartani, hogy itt a törökök esetleg egy kicsit zsaroló pozícióba kerülnek, és hát elég erős nyomás is érte Európát a vízumliberalizáció kérdésében. Számos vita van, ezek közül a terrortörvénycsomag, a török terrortörvénycsomag az egyik vitatárgya, a másik aztán ez a vízumliberalizációnak a feltételei, akár útlevél, akár egyéb kérdések. Ezzel együtt jelenleg ez a rendszer még működik, hogy ennek mi lesz a kimenetele, az nagyon sok tényező együttes hatásától függ. Nyilván Európai Uniónak is érdeke egy ilyen típusú megállapodás sikere, és Törökországnak sem hiszem, hogy az lenne az érdeke, hogy ő teljes mértékben szembe kerüljön az Európai Unióval, ahova ő is szeretne tartozni. Vagyis van ebben pozitív eredmény. Az már egy más kérdés, hogy akiket visszaküldenek azok helyett, akiket a török állam fölajánlott, azt mondta, hogy szakmunkás és felsőfokú végzettségű nem jöhet, és inkább analfabéta vagy fogyatékkal élőket küldenek, akiknek a munkaerőpiaci integráció még nehezebb, mint egy munkaképesnek. Ezért ez már önmagában nehéz, illetőleg a görögöknél a görög fellebbviteli hatóság hozott 4 egyedi ügybe döntést, amelyben azt mondta, hogy a Törökország nem biztonságos ország, és oda menekült kérelmet benyújtót nem lehet visszaküldeni. Ráadásul csak olyan mehet, aki menekült kérelme nincs bent, ugye tömegesen adták be, eddig Görögországban nem adtak be menekült kérelmet a migránsok, most tömegesen adtak be azért, hogy a visszatoloncolásukat fékezzék, és erősen aggályos, hogy a nem szír menekültek visszafogadása Törökország részéről mennyire lesz hatékony.
Kell-e határvédelmet erősíteni a magyar-román szakasz irányába, illetve Ukrajnánál, a mostani adatok szerint?
Ugye pillanatnyilag a migrációs nyomás a szerb-magyar államhatárt érinti. Mondtam, hogy ennek mennyi a napi átlaga, hogy ez mennyire erőszakos, hogy milyen problémák vannak ott a túloldalon is. Korábban fölmerült annak a lehetősége, amikor elemezték nem csak a magyarok, hanem számos európai szakértő, az európai titkosszolgálatok is, hogy vajon milyen kisegítő irányokba fog a migráns áradat elmozdulni, Macedónia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria határzárásának az eredményeképpen. Volt olyan szenárió is, hogy Románián keresztül fognak érkezni, de aztán nem ez következő, sőt volt olyan szenárió, hogy még tovább mennek és Ukrajnán keresztül érkeznek. Ez azonban nem realizálódott, bár a magyar kormány fölkészült arra, hogy szükség esetén a magyar-román államhatárt is legalábbis ott a 3-as határ térségében egy bizonyos szakaszon lezárja, ehhez megvannak az eszközök, ott vannak leraktározva, és a Magyar Honvédség megfelelő rutinnal rendelkezik ma már ilyen kerítésépítéséhez, de aztán azt láttuk, hogy a román határőrség a szerb-román határőrizetében is aktív tevékenységet folytat, és velünk is nagyon szoros információ cserélés kiterjedő szoros kapcsolatot tart fönn, ezért a jelenlegi adataink szerint nincsen szükség arra, hogy kerítésnek az építését megkezdjük.
Milyen állapotok uralkodnak a magyar-szerb határon? Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának szóvivője szerint így mondta, napról napra borzasztóbb a helyzet.
Igen. Hát Jó nagy erős túlzások vannak ebbe az ENSZ szakértőnek a meglátásában. Ő szerinte rendszeresen megverik ott a migránsokat, meg visszakényszerítik, sőt ottan a holtiszán úszó szír állampolgárt is visszazavarták, és akkor azért fullad bele, stb. Ezekből szó se igaz. A rendőrség törvényesen teszi a dolgát. Ami ott ténylegesen van, hogy olyan 150-200 migráns várakozik a két tranzitzónánál, ugye Tompánál és Röszkénél van ilyen tranzitzóna, és terbe vette a belügyminisztérium, hogy Ásotthalomnál is megnyit egy harmadik tranzitzónát. Ugye ezeknek a tranzitzónáknak van egy maximális befogadó kapacitása, oda befogadjuk azokat, akik menekült kérelmet akarnak benyújtani. A jogszabály szerint 72 órán belül érdembe elbírálják a menekült kérelmüket. Ha és amennyiben oltalmazotti védelmemre szorul, vagy ne talán megállapítható a menedék jogosultsága, akkor a mélységbe szállítják őket, ha nem, akkor pedig visszairányítják szerb területre. Azt kifogásolják, hogy miért nem nagyobb kaput nyitunk, tehát hogy miért csak 30-at engedünk be egy nap. Ahhoz, hogy itt érdemi munka legyen, és a beérkezetteknek az orvosi, egészségügyi, étkeztetési, tisztántartási és hatósági eljárásai ütemezetten és korrektül lezajlódhassanak, ennél többet ebben nem lehet beengedni. Ezért ők ott nem hajlandók a mélységbe várakozni. A szerb fél bár tett kijelentéseket, hogy ő nem akar egy újabb videóbenítót létrehozni, és majd elszállítja őket, onnan erre nem került sor. Annyit tudtunk tenni, hiszen ezek az emberek szerb területen táboroznak. Annyit tudtunk tenni, hogy a magyar kormány döntött a karitatív szervezetek további támogatására, 250 millió forintot kaptak most a karitatív szervezetek arra, hogy részben ők, részben a szerb területen levő partner szervezeteik az ott várakozó migránsokat ellássák ivóvízzel, étellel, tisztálkodószerekkel.
Ilyenkor ők szabad területen vannak, sátoroznak. Saját sátraikban várják. Igen. Mennyi időt? Ezt lehet tudni, hogy általában mennyit 30
hát ez változó, mert ugye azért differenciálunk, tehát elsősorban azért a gyerekes családokat veszik előre a hatóságok, vagy idősebbek, vagy fogyatékkal élők, tehát akik amúgy is elesettek, és talán a gyerekek okán nagyobb kíméletre szorulnak, őket előre veszik, és valóban a fiatal férfiaknak előfordulhat, hogy több napig is várakozniuk kell.
Mennyi az átlagos várakozási nem idő? Tudom. Egy fiatal férfinek nincs ilyen mérés?
Nem is tudjuk mérni, mert ilyen... ma még ott van, aztán hónap eltűnik, mert ugye megpróbál máshol átszökni, aztán esetleg visszamegy, mégiscsak. Van, aki elmegy a mélységbe, ott nem tudom mit csinál, aztán egy idő múlva visszajön, tehát ez figyelemmel kísérni szinte lehetetlen.
Ilyenkor a szerb állam kötelessége volna foglalkozni velük, mert hogy az ő területükön van?
Idomeninél a görög hatóság feladata volt, hogy az ottani görög területen sátorozó migránsokat ellássa. Ő ezt karitatív szervezetekkel, civil szervezetekkel oldotta meg, de aztán ő feladata lett volna annak a megakadályozása, hogy ezek a ott táborozó migránsok ne tudják megtámadni a macedón határőrzeti berendezéseket és az ott lévő katonákat, rendőröket. Eleinte ez nem ment, aztán mikor már 12-14 ezer migráns tartózkodott mondjuk például az idomeni tábornál, akkor nagyon hosszú előkészítés után nagyon hangsúlyozottan erőszakmentességet hirdetve végül is a görög állam volt, aki megszüntette ezt az idomenit. Az egy más kérdés, hogy mint egy 4-4,5 ezer migráns a kiürítés elől megszökött ott a térségbe, és ezek valahol ott a határtérségbe tartózkodnak, és nyilván arra várnak, hogy embercsempészek segítségével az előbb általán felsorolt útvonalok valamelyikén elindulhassanak az Európai Unió határa felé.
Terrorellenes törvény.
Hozzátéve Görögországban is az Európai Unióban vannak. Tehát az a furcsa helyzet van, hogy Görögországból, az Európai Unió, sőt Schengen tagállamból érkeznek migránsok Európába történő bejutás céljából a nem Európai Uniós Macedónia által védelmezett határa. Tehát ez már önmagában jelzi ennek az egész kérdésnek az abszurditását és rendkívül furcsaságát.
Azt mondta, hogy a magyar kormány pénzt ad az ott dolgozó karitatív szervezeteknek.
Pénzt adtunk, 250 millió forintot. Igen.
Van-e valamilyen elméleti befogadó képessége egy ilyen, nem tudom, hogy hívják ez, zónának, területnek, ami a szerb oldalon van? Vagy annyi, amennyien
hát
jönnek?
Hát ott a szántóföldön vannak, tehát nincs ott semmilyen tábor. Tehát a szerb hatóságot nem alakított ki semmilyen tábort. Ők jöttek, úgy gondolták, hogy ez az, ahova nekik jönni kell, mert itt lehet majd esetleg menekült kéremet benyújtani, és akkor ott várakoztak, egy idő múlva sátrat vertek, szóval ez így történt.
Ha jönnek egy nap mondjuk 10 000-en, akkor 10 000 ember lesz ott? A szántóföldön?
Hát nagyon remélem, hogy egy nap nem jönnek 10 000-en, mert ha ez bekövetkezik, hogy egy nap már 10 000-en jönnek, mert volt ilyen már a magyar határon. A határzárás előtt akkor utolsó napokban már 8-10 000 migráns érkezett naponta, az egy teljesen más helyzet, mint ahogy ha az afrikai migráció, vagy más terület, vagy például a török megállapodás mégsem megy teljesedésbe, és az a 3 millió migránsból nagy ütembe kezdi Törökország átküldeni a Görög-szigetekre a migránsokat, akkor az Európai Unió ismételten majd döntés elé fog kerülni, hogy mit tegyen.
Jó, de milyen döntés elé fog kerülni a magyar hatóság, amelynek az államhatárán megáll mondjuk ez a 10 000 ember? Még az Európai Unió dönt, az hosszadalmas.
Ilyen nehezen elképzelhető dolgokról most találgathatunk, hogy mit teszünk, ha 10 000.
Nincs eljárás rendelre? Hát, ugye akkor olyankor mégis ki mit fog csinálni? Mert amit a szervek csinálnak...
Most is zajlik, tehát ugye, tehát az a határőrizeti rezsim, amit ott bevezettünk, ugye a kerítés, a jogi oltalom és a jelentős rendőri és katonai élőerőnek a jelenléte, ez nyilván ha a nyomás fokozódik, mint ahogy most is ugye megtörténik, hogy hónapra a napi átlag egyre növekszik, akkor nyilván majd még további erőket kell odavinni, vagy a kerítésnek még további erősítését kell ellátnunk, de túl azon, hogy megvan tervezve, vagy hogy mi van akkor, ha erőszakosan megtámadják a kerítést, stb. Ez nyilván a rendőrség erői, ezt megtervezték, ezt kezelni fogják. Talán a miniszterelnök úr említette, mikor legutóbb Egyiptomba látogatott, hogy ugye Szíriában 30 millióan laktak, és szinte kezelhetetlen helyzetet idézett elő a szíriai polgárháború, és hogy mindent meg kell tegyük, hogy az egyiptomi kormány stabilitását támogatni tudjuk, mert Egyiptom 80 milliós, és ha az is ugyanaz fog történni, mint Szíriában, akkor az már szinte kezelhetetlen helyzetet fog előidézni az Európai Unió számára.
Terrorellenes törvénycsomagot fogadott el az országgyűlés. Mi az, amit most meg lehet tenni, de korábban a szabályok ilyen nem lehetett?
Két fontos törvényt fogadott el azért említem mind a kettőt, mert összefüggenek egymással. A Magyarország gyűlés ugye zömébe kétharmaddal, sőt ennél is nagyobb, mert ugye nem a jelenlevő kétharmaddal, hanem az összképzelő alkotmányt is módosítani kellett. Ez talán nem is felesleges, hogy erről beszéljünk, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Tehát bejött egy új minősített időszak. A minősített időszak azok olyan helyzet, amikor nem a normál menet szerint mennek a dolgok. Árvíz van például, akkor veszélyhelyzetet hirdetnek. Kitört a háború, rendkívüli állapotot hirdetnek. Tömegzavargások, felfegyverkezett rendellenességek történnek, azon szükségállapotot hirdetnek. A háborút közvetlen, meg a váratlan támadás, és stb. Ezekről szólnak a minősített időszakok. Most belépett egy új minősített időszak. Ez a terrorveszélyhelyzet időszaka. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban ezt akkor hirdetheti ki a Magyarország gyűlés kétharmados többséggel, ha és amennyiben terrorcselekmény közvetlen veszélye áll fönt, kormány kezdeményezheti a terrorveszélyhelyzet kérdetését, vagy bekövetkezett egy terrorcselekmény. Ebben az esetben ezt az időszakot kihirdeti az országgyűlés. De nyilván mindaddig, amíg még az országgyűlés nem lehet összehívni, ezért van a kormánynak egy joga, hogy ezeket az intézkedéseket haladéktalanul bevezesse, de csak maximum az országgyűlés döntéséig, vagy maximum 15 napig.
Ez majdnem olyan, mint a megelőző védelmi helyzet.
Ennek a civil veszélyeztetési, tehát a közbiztonsági, nemzetbiztonsági és nem katonai fenyegetésnek a párhuzamának is tekinthetjük ezt. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban, ha a rendőrség és a titkosszolgálatok erői nem elégségesek, akkor a Magyar Honvédségnek az erre kiképzett, főkészített és a rendvédelmi erőkkel rendszeresen együtt gyakorlatozó egységei részt vehetnek a terroristák elleni harcba.
De ezek az egységek már ma léteznek?
Természetesen.
Kiképzettek?
Természetesen. Hát ezek az erők, ezek Afganisztántól a világ nagyon sok országában vannak kint a magyar honvédségnek erői, ahol részt vesznek a terrorizmus elleni harcba. Tehát azt gondolom, hogyha eddig lehetett külföldön, de Magyarországon nem, tehát ezt nem is lehet érteni, hogy aki ezt nem szavazta meg, hogy miért nem, tehát mit talált ebben rosszat. Ez az egyik, ami szerintem nagy horderejű, és az országgyűlés kétharmaddal szavazta ezt meg. Jól emlékszem, 77%. A másik törvénycsomag, ez a úgynevezett belügyi törvénycsomag, amelyik azokat a rendészeti, vagy rendvédelmi és titkosszolgálati megoldásokat állított a rendszerbe, amelyekkel hatékonyabbá tehető a titkosszolgálati felderítő, megelőző, megszakító, vagy a rendészeti reagáló képesség. Ennek az egyik fontos eleme ez a bizonyos TIBEK, amire nagyon sok szó esik, ez a Terror Elhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, ez a TIBEK. Ez egy kis létszámú szervezetként fog létrejönni, nem rendelkezik önálló titkosszolgálati jogosultsággal, hanem a Brüsszelbe, meg még 2001-ben az Egyesült Államokban tapasztaltak alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy nagyon gyakran keletkeznek kis morzsa információk, vagy kis részinformációk valamelyik rendvédelmi szernél, vagy valamelyik titkosszolgálatnál, amelyek nem illeszkednek sehova se. Tehát, hogyha az megmarad annál a titkosszolgálatnál, akkor ő azt mondja, hát most, hogy te utazott, vagy ezt írták, hogy ezt. Tehát nem biztos, hogy az eljuthat döntési jogkörre rendelkező vezetőkhöz. Ezért aztán a TIBEKhez viszont eljut, aki aztán a sokfajta szervezettől beérkező, többek között nemzetközi információk alapján is összerakhatja azt a montást, amelyből esetleg következtetéseket lehet levonni várható, készülő, fenyegető, az ország lakosainak a biztonságát súlyosan érintő cselekményekre. És akkor időben ez megszakítható. Ez az egyik. A másik az rendészeti, rendvédelmi jogkörök bővítése, félbeszakíthatnak dolgokat, büntető törvénykönyv módosítása, terrorszervezethez csatlakozással, sőt, 12 éves korig, 14-től 12 évre lehozták az ilyen cselekményben résztvevők büntethetőségét. Tehát akkor ha telefonrejtjezésnél meg kell adja a kódot, és így tovább. Tehát ezek nagyon fontos, nem nagy horderejű, de összességében mégis jelentős, és a biztonságot a megelőzés szolgáló hatékonyságnövelő intézkedések, amelyet mindkét csomagot egyébként hosszasan egyeztették, ötpárti egyeztetésen, mert úgy gondoltuk, hogy az ilyen fontos kérdések, ebben legalábbis erőteljesen törekedni kell egy többpárti konszenzusra.
De ez végén nagyjából meg is lett. Ezt a belügyi törvénycsomagot nem támadták.
Hát a néhány kisebb balliberális párt nem szavazta meg, de az MSZP igen. Viszont amit nem értettünk, hogy az alkotmánymódosítás a terrorveszély helyzet ügyébe pedig elzárkozott az egyeztetéstől, és nem is vett részt a szavazásban.
Hogy fogják rávenni a különböző szolgálatokat, akiknél ezek az apró, ott nem értékelt információk keletkeznek, hogy ezt átadják a TIBEK-nek, amelyik elszíptázta.
Ezt a jogszabály részletesen tartalmazza.
De a gyakorlatban ön vezetett már nagy szervezetet, pontosan tudja, nem?
Lesz ez a nagy szervezet, megbukni. Tehát 135 fős lesz. Ugye ennek az egyik módja, hogy valamennyi érintett szolgálattól összekötőket, tehát oda vezényelnek munkatársakat, tehát a katonai titkosszolgálattól is, a polgári hírszerzéstől is, és a többi titkosszolgálattól is, rendőrségtől is, akik ugye együtt dolgozva közvetlenül a saját adatbázisát látja, fölismerhetik ezt. Másrésztről nyilván, mivel én magam is nagyon sok anyagot olvasok, tehát tudom, hogy óriási mennyiségű, óriási adathalom keletkezik, vagyis az elemzés, akár esetben mondjuk a sajtó elemzés, akár a nyugat-európai, vagy akár távol-keleti sajtó, vagy éppen közel-keleti sajtónak az elemzéséből is felfigyelhetünk olyan információkra, amelyeket érdemes utána nézni, hogy erről mit tudunk. Nagyon intenzív és rendszeres a nemzetközi titkosszolgálati információcsere, tehát érkeznek megkeresések, vagy mi is megkeresésre fordulunk más ország titkosszolgálatához.
Erről szokták azt mondani, hogy az igazán fontos dolgokat általában nem mondják
nem
el
egymásnak. Ha terror elhárításról van szó.
Ez a kivétel?
Hát nézze, azt én korábban hallottam ilyen elképzelést, hogy, hogy majd létrehozunk egy ilyen nagy európai titkos szolgáltatot, és akkor ott mindent ezt egy központba irányítunk. Én akkor is az volt a véleményem, és azért azt hiszem, hogy én jártam közelebb a valósághoz, hogy tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy azok a államok, akiknek a hírszerző és elhárító szolgálatai működnek, éppen egymás kémiait hárítják el, hogy azok egyszer csak majd információt cserélek, tehát ez kicsit valószerűtlen. A terrorizmus azonban olyan komoly belbiztonsági fenyegetés jelent tulajdonképpen a világ összes országára, amelyikben azért az információ cserének a gyakorisága nem áll példanélkül, vagy elég rendszeres, mondjuk úgy, hogy elég gyakran, elég rendszeresen történik információcsere, és hát ugye ezekhez az információkhoz az adott katonai vagy polgári hírszerzésnél is ugye hozzáférhetnek, akár közvetlenül is a főigazgató engedélyével, akár pedig, ha az más műveleti információval összefügg, akkor pedig az abból kivonatot fogják elküldeni elektronikus úton a tibekhez. Mi nagy reményt fűzünk ennek a szervezetnek az elemző értékelő kormánytájékoztató tevékenységéhez és az ilyen típusú információ halom hatékony elemzéséhez.
Közvetlenül a belügyminiszterhez tartozik majd?
Igen.
Tehát a belügyminiszternek jelent a tibek hétfőnként reggelente.
Hát, hogy aztán hétfőnként, vagy minden nap, vagy
milyen
sűrűn készít mondjuk kormányzati tájékoztató anyagot, vagy kormányülésre milyen előterjesztések mennek be, ezt nyilván majd a munka során ki fog ez alakulni. Az biztos, hogy a vezetőjére a belügyminiszter úr fog javaslatot tenni, és a miniszterelnök úr fogja kinevezni.
Van már név?
Nem tudok ilyenről.
Mi lesz a dolga a magyar hatóságoknak a franciaországi nagy rendezvényekkel kapcsolatban? Labdarúgó Európa Bajnokság, Tour de France, mind a kettő tömegek fogják nézni.
Igen. Az, hogy nézik, ez a kisebb baj.
A helyszínen is.
Igen, de a nagyobb baj inkább az, hogy meglehetős sok információ van készülő terrorcselekmény. Legutóbb éppen az ukránok fogtak el egy fegyvercsempészt, francia állampolgárt, aki kézi rakétavetőket, robbanószert, géppisztolyokat, lőszert akart csempészni Franciaországba. Nagyon komoly rendőr és titkosszolgálati készültség van. Hát amúgy is még a legutóbbi terrorcselekmény óta egy szükséghelyz állapot van ott kihirdetve. Több mint 90 ezer rendvédelmist mozgósítottak, tehát komoly erőkkel vannak jelen. Ami ebből a magyar részt illeti, és hát figyelme kísérjük a nemzetközi reakciókat, tehát például mondjuk az amerikai külügyminisztérium közölt az amerikai állampolgárokkal, hogy ne utazzanak oda, mert ottan terrorcselekmény várható. Most a TEK vezetője most adott ki egy útmutatót, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetbe foglalkozni. Közvetlenül TEK-es összekötőt vezényelte a belügyminisztérium az ottan irányító törzshöz, és rendőrségi támogató csoport megy ki, konzuli szolgálat is a helyszínen lesz azoknál a meccseknél, ahol magyar állampolgárok, magyar csapat játszik. És nyilván segítik az ottani rendőri erők munkáját, és hát természetesen minden információ kérést soron kívül teljesítünk, ha a francia biztonsági szerveknek információra van szükség.
Belföldön van dolga a terror elhárításnak. Most, amikor például autópályán kiteréses jegyellenőrzés van, akkor tudnunk kell, hogy ott azért a szolgálataink is dolgoznak?
Én ilyenről nem tudok, hogy jegyellenőrzésnél a TEK közreműködne ilyen információ.
Nyilván nem nyíltan nincs egy TEK-es járművel, de hát hol szállítjuk?
Nézze, ugye azért a terror elhárítást azt a TEK végzi. A TEK-nek ugye van egy műveleti képessége, egy különleges alakulata, amelyik a kommandó, amelyik be tud avatkozni egy terrorcselekmény helyszínén. Vannak egyéb erői, láthatták a kedves hallgatók is a brüsszeli és a párizsi merénylet után, főleg a brüsszeli után ugye megjelentek a közterületen a TEK-nek a járőrei, sőt harci járművei is Ferihegynél. És hát emellett van egy operatív része, amelyik a terror elhárítással titkosszolgálati tevékenységgel kapcsolódik, és mivel a titkosszolgálatnál a nevében is benne van, hogy titkos, ezért ezekről nem szokás tájékoztatást adni, hogy a titkosszolgálat az éppen mit csinál, vagy milyen módszereket alkalmaz. Lényeg az, hogy intenzív munkát végez a TEK annak érdekében, hogy Magyarország biztonságát garantálja, és az esetleges terrorcselekményeket időbe felderítse, megszakítsa, vagy felszámolja. és jó partnere is tud ő lenni az európai partnerszolgáltatóiknak, hiszen egy gyors, valós idejű információval sokkal hatékonyabban lehet föllépni, mint esetleg egy késlekedéssel, egy körülményeskedéssel.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.